Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Klamba Viktória, az Eresen vezető adómenedzsere. Beszélgetésünk apropója az, hogy 2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere. Először tekintsük át azt röviden, hogy pontosan mi is a fejlesztési adókedvezmény, milyen célokat szolgál.
A fejlesztési adókedvezmény egy beruházás ösztönzési célú állami támogatás, amivel nem csak a külföldi befektetőket, hanem a magyar beruházásokat is serkenteni kívánja a jogalkotó. Egyrészt munkahelyteremtés, másrészt nagyobb kapacitásbővítés, nagyobb volumenű termelés révén. Tehát ez összességében egy nagyon pozitív állami támogatási forma az egész gazdaság szempontjából. Ezt a fejlesztési adókedvezményt adóvisszatartás formájában lehet igényelni, ami azt jelenti, hogy utólag a társasági adó bevallásban lehet igénybe venni ennek az állami támogatásnak az összegét. Ez nem csak társasági adóban, hanem aki alanya, annak például az energiaellátók jövedelem adójában is felmerülhet ennek az adókedvezménynek az igénybevétele, illetve levonhatósága. A direkt cash támogatásokkal ellentétben, ugye ilyen például az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatás, ami ugye egy előre a beruházáshoz már felhasználható pénzügyi juttatást jelent. Tehát ezekkel szemben a fejlesztési adókedvezmény az egy utólagos finanszírozás, és ugye nem cash finanszírozás, hanem ugye, ahogy mondtam, a bevallásokban igényelhető, tehát miután a beruházást megcsináltuk, üzembe helyeztük, és elkezdjük működtetni azt az adott beruházásunkat, legyen az egy új gyártósor, egy csarnok, egy gép, egy berendezés, bármi, vagy egy komplett gyár, a fenntartási és üzemeltetési időszak alatt az adóbevallásunkban a kiszámolt éves adókötelezettségünket csökkenthetjük, alapesetben 80%-ig. Ezt az adókedvezményt, ezt főszabály szerint 13 év alatt lehet felhasználni az üzembehelyezéstől kezdődően, illetve itt van még egy olyan fontos szabály, hogy amikor benyújtjuk az igénylést, amit a beruházás megkezdése előtt szükséges benyújtani, akkor ettől a bejelentéstől kezdődően számított 16 éven belül lehet igénybe venni ezt az adókedvezményt. Ez maximum a számított adónknak a 80%-áig érvényesíthető, és ennek a mértéke, ez nagyban függ attól, hogy ki a beruházó, tehát hogy ez egy KKV, vagy egy nagy vállalkozás, az, hogy a projektünk, a beruházásunk az egy nagy beruházás, vagy nem minősül nagy beruházásnak, illetve az, hogy hol valósul meg maga a beruházás, mert ettől függően változhat a támogatási intenzitás, és ettől függően változik az igénybe vehető adókedvezménynek az összege is. Ami még fontos, hogy előzetesen kell bejelentenünk ennek az igénybevételét, vagy az igénybevételi szándékot. Itt számos adminisztrációs feltételnek meg kell felelni, hogyha az adókedvezményünkhez kapcsolódó beruházás az meghaladja a 110 millió eurót, akkor nem elég bejelentést benyújtanunk, hanem itt egy kormányzati döntés, méghozzá az Európai Bizottság engedélyén alapuló kormányzati jóváhagyás szükséges. Az ezt el nem érő beruházások esetén elegendő egy bejelentést tennünk a minisztérium felé, aki ezt nyilvántartásba fogja venni. Úgyhogy alapvetően a fejlesztési adókedvezmény az egy nagyon jó konstrukció, viszont minden esetben fontos, hogy nagyon szigorú szabályok, és a különböző projektekhez, különböző beruházásokhoz kapcsolódóan igencsak eltérő feltételek vannak, tehát ezeket mindig előre, már a beruházás megkezdése előtt, a bejelentés előtt fel kell térképezni, mert adott esetben, hogyha nem azt a beruházást valósítjuk meg, mint amire a bejelentésünk vonatkozott, akkor ott akár az egész adókedvezményt elbukhatjuk.
A 2025 évvége viszont változást hozott a fejlesztési adókedvezményben, jogszabálymódosítás történt. Mit hozott ez a jogszabálymódosítás?
Többfajta változás volt. Nem tudnánk egyértelműen azt mondani, hogy itt egy jelentős szigorítás, vagy jelentős könnyítés volt. Inkább csak újdonságok, finomítások történtek, illetve bevezetésre kerültek olyan új szabályok, amire már nagyon vártunk, amik hiánypótlóak lesznek igazából a 2026-os évtől. Illetve ami fontos, hogy a különféle adminisztrációs teendők kapcsán is módosultak a jogszabályi feltételek.
Akkor nézzük meg azt, hogy melyek ezek a változások. Ugye említettük, hogy akkora nagyobb, jelentősebb léptékű változás nem történt, viszont azért apróbb módosítások viszont igen. Melyek ezek?
Talán a legjelentősebb változás az igazából egy új szabály, és ehhez engedjenek meg egy kis visszatekintést a múltra, hogy könnyebben érthető legyen. 2023-ban a válságközlemény adott lehetőséget arra, hogy bevezetessenek a tagállamok speciális fejlesztési adókedvezményi jogcímeket. Ez volt az úgynevezett átmeneti fejlesztési adókedvezmény, ezt mi itt Magyarországon is bevezettük. Ez azért átmeneti fejlesztési adókedvezmény, mert csak 2025. december 31-ig lehetett ezt igényelni. Tehát ezt már tudtuk, hogy ezek a stratégiai jelentőségű beruházáshoz igénybe vehető fejlesztési adókedvezmények, ezek 25 év végével meg fognak szűnni. Időközben nemzetközi szinten megteremtődött ennek a feltétele, hogy a későbbiekben egy, ha nem is ugyanilyen, de egy ehhez nagyon hasonló támogatási keret megnyíljon, és újfajta jogcímen igényelhető legyen adókedvezmény. És ezt igazából a magyar jogban is már elkezdték alkalmazni, tehát hogy ez például az egyedi kormánydöntésen alapuló úgynevezett LKD kedvezményekben ez már működött, ez az új keret, viszont a fejlesztési adókedvezmény szabályozásba ez nem került bele, csak december végén, tehát hogy ebből a szempontból ez egy tényleg egy hiánypótló dolog volt, hogy ezt átültettük mi is a magyar jogba. Itt ez a korábbi úgynevezett átmeneti fejlesztési adókedvezmény, ez arra vonatkozott, hogy ha olyan nagy összegű, stratégiai, jelentőségű beruházást hajt végre valaki, ami akkumulátor, szélturbina, hőszivattyú, vagy egyéb ehhez kapcsolódó berendezés gyártására, vagy ehhez kapcsolódó alkatrész, vagy pedig nyersanyag előállítására vonatkozik, akkor élni lehetett ezzel a külön egyedi fejlesztési adó kedvezménnyel. Ez ugye 25 év végével megszűnt, és ezt váltotta föl egy új keret, egy új szabályozási keret. Ez a tiszta ipari állami támogatási keret, ez a SZISZAF keretrendszer, ami tulajdonképpen azt célozza, hogy minél alacsonyabb széndioxid kibocsátású, leginkább megújuló energiaforrások alkalmazását terjesszük el ugye itthon is, és tulajdonképpen a végső cél az, hogy amennyire lehet az ipart, az dekarbonizáljuk Magyarországon, és ehhez nyújt ez a keret anyagi támogatást tulajdonképpen. És ezt lehet felhasználni többek között fejlesztési adókedvezmény formájában is, most már 2026-tól. Tehát a korábbi ilyen speciális támogatási keret az megszűnt, és ennek a helyébe lépett ez a tiszta ipar alapú szabályozás idéntől.
Ezen a területen, vagy ehhez kapcsolódóan, tehát a tiszta iparhoz kapcsolódóan miként lehet érvényesíteni a fejlesztési adókedvezményt, minek, milyen szabályoknak kell megfelelni a gyakorlatban?
Itt is az egyik legfontosabb szabály az, hogy ez is egy átmeneti szabály, tehát 2030-ig lehet ezt az adókedvezményt majd igénybe venni. Itt jóval magasabb limitek vannak, mint az általános fejlesztési adókedvezménynél, tehát itt jóval nagyobb nagyságrendű projektek is ide tartozhatnak. Itt a fő szabály az az, hogyha Budapesten a 150 milliót elérő vagy meghaladó beruházásunk van, vagy Budapesten kívül 350 millió eurót meghaladó beruházásunk, akkor szükséges az Európai Bizottságnak az engedélye, míg az ez alatti beruházásoknál, projekteknél, ott elegendő szintén egy ilyen bejelentést tenni, tehát ehhez nem kell külön engedély. Ugye, hogyha visszaemlékszünk, a sima fejlesztési adó kedvezménnyel ott általánosságban ez 110 millió, tehát látjuk a nagyságrendi különbséget. Az igénybevételnek az is a feltétele, hogy itt olyan megoldásokat, olyan korszerűsít, tehát olyan termelési megoldásokat, technológiákat kell alkalmazni, amik az adott területen, a kereskedelmi forgalomban a legkorszerűbbnek minősülnek, ugye környezeti kibocsátási szempontból. Tehát magyarán az a támogatásnak az egyik feltétele, hogy környezetkímélő beruházást hajtsunk végre. Viszont, és ez egy védelmi szabály, hogyha vannak már olyan egyéb termelések, létező létesítmények az Európai Unió területén, amiknek a megvalósítása az már elfogadott, vagy elfogadásra került, akkor ezt nem lehet kiszorítani ezzel az új szabállyal, vagy ennek az új adókedvezménynek az érvényesítésével. Az is lényeges, hogy akkor érhető el ez a speciális fejlesztési adókedvezmény, hogyha enélkül, tehát az adókedvezmény igénybe vétele nélkül az adott beruházást azt az EGT-n kívül valósította volna meg a beruházó, és ezt bizonyítani is kell tudni. Itt az elszámolható költségnek Budapesten 15%-a, vidéken pedig a 35%-a az, ami az adókedvezménynek a maximális mértékét adja, és ezek a százalékos limitek, ezek további 20 kisvállalkozások esetén, 20 középvállalkozások esetén pedig további 10%-kal növelhetők. Tehát ilyen mértékű adókedvezményt lehet igénybe venni. Kapcsolódik nyilván ehhez az adókedvezményhez is számos olyan részletszabály, amire figyelni kell. Van egy külön előzetes ugye adatszolgáltatás, ezekkel mind számolni kell, hogyha valaki ezt kívánná igénybe venni.
Egyébként vannak arra vonatkozóan adatok, hogy a fejlesztési adókedvezményt a kis vagy a közepes vállalkozások tudják inkább igénybe venni, vagy vannak regionális különbségek, vagy esetleg ágazati különbségek, hogy kik tudnak élni, milyen profilú cégek, milyen területen tevékenykedő cégek tudnak élni a fejlesztési adókedvezménnyel?
Nekem erre vonatkozóan információ, megbízható információm nincsen. Ezeket egyébként a pénzügyminisztérium tartja nyilván a különböző beruházásokat, tehát ezt ő veszi nyilván tartásba, tehát ezt gyanítom, hogy állami szinten ezt nézik és vizsgálják. Jellemzően a kisvállalkozások viszonylag ritkán alkalmazzák ezeket az adókedvezményeket. Egyrészt azért, mert van, hogy nem is tudnak róla. Sokak számára például nem egyértelmű az, hogy akár egy kisvállalkozás esetében, akár már egy 50 millió forintos beruházás is alkalmas lehet fejlesztési adókedvezménye. Most valójában 50 millió forint az manapság egy fél lakásnak az ára, tehát hogy ezt nem mondhatjuk magasnak beruházási szempontból, de nem jellemző az, hogy kisvállalkozások ilyet vennének igénybe. Én csak támogatni tudom, és buzdítok mindenkit arra, hogyha bármilyen beruházást szeretne végrehajtani, akkor érdemes megnézni ezeket a szabályokat, mert ha nem is konkrétan cashben kapunk egy támogatást, de később, akár több adóéven keresztül, ugye az a fizetendő adónknak a 80%-át le tudjuk írni, és igazából ezzel azért jelentős megtakarításokat lehet elérni, főleg egy KKV szempontjából.
Még milyen egyéb módosítások kerültek bevezetésre, amire oda kell figyelnie annak a cégnek, amelyik az adókedvezményt igénybe venni?
Bekerült módosításként a jogszabályba az energiaágazatra vonatkozó kizárási szabályozás. Ez nem teljes egészében újdonság, eddig sem, tehát a joggyakorlat az eddig is úgy kezelte, hogy nem lehet igénybe venni olyan beruházáshoz kapcsolódó adókedvezményt, ami az energiaágazat bizonyos tevékenységeihez kapcsolódik. Most erre vonatkozóan a jogszabály ezt tulajdonképpen annyiban módosította, pontosította, hogy egy konkrét TEAOR szerinti ágazatot megjelölt, és azt mondta, hogy a TEAOR 35 ágazatba tartozó energiatermelés, energiatárolás, meg egyéb energetikai célú infrastruktúráknak a létrehozására szolgáló beruházás nem minősül olyan beruházásnak, amihez adókedvezményt lehetne igénybe venni, még akkor sem, hogyha egyébként ez a beruházás, ez kizárólag a saját energia szükségleteinket biztosítaná. Tehát ez igazából ez egyfajta konkretizálás, pontosítás, és ugyanúgy ezzel összhangban az is bekerült a jogszabályba, hogy az elszámolható költségek közé sem lehet, vagy között sem lehet figyelembe venni ezeket az energiatermelést, energiaszolgáltatást szolgáló összegeket.
Milyen olyan új elem jelenik meg a módosításban, ami egyértelműen egy újdonság és a cégek figyelmébe ajánlható ezáltal?
Ami egyértelmű újdonság, azt gondolom, hogy változnak az adatszolgáltatásnak a tartalmi elemei. Ezek nem feltétlenül olyan jelentős változások, viszont minden esetre nagyon fontosak, ugyanis ezeknek az adatszolgáltatási kötelezettségeknek, ezeknek évre eleget kell tennie minden olyan vállalkozásnak, aki az adókedvezményt igénybe veszi, vagy igénybe kívánja venni. Tehát már ezt akkor is teljesítenünk kell, amikor a bejelentésünket beadtuk, hogy szeretnénk majd élni az adókedvezménnyel. Akkor is kell teljesíteni ezt az adatszolgáltatást a társasági adóbevallásunkban, hogyha egyébként valamiért nem vesszük igénybe az adott évben az adókedvezményt. Tehát ez igazából egy beruházásokhoz kapcsolódó részletesebb adatszolgáltatási kötelezettség, viszont ez, hogyha egyébként az adózók rendelkeznek minden olyan szükséges alátámasztással, analitikus nyilvántartással, amivel egyébként rendelkezniük kell, akkor ezeknek az adatszolgáltatásoknak a benyújtások kitöltése nem vesz akkora időt igénybe, tehát hogy ezeknek az információknak eleve rendelkezésre kell állni. Találkoztunk azonban sajnos többször olyannal, hogy hiányos nyilvántartás, hiányos analitika miatt nem álltak rendelkezésre szinte alapinformációk sem egy beruházáshoz kapcsolódóan. Ezt nyilvánvalóan célszerű minél előbb helyre tenni és kiküszöbölni, és olyan analitikus nyilvántartást vezetni, ami egyébként nem csak az adatszolgáltatást, hanem adott esetben később egy adóellenőrzést is alá tud támasztani.
Amennyiben valamelyik cég nem tesz eleget az adminisztrációs kötelezettségnek a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódóan, akkor milyen kockázatokkal kell számolnia, mire számíthat a fejlesztési adókedvezményt igénybe vevő adózó, milyen ellenőrzési kockázatok vannak?
Fontos, hogy az adókedvezmény igénybe vétele esetén, pontosabban, hát igen, az adókedvezmény igénybe vétele esetén az első 3 évben van egy kötelező adóhatósági ellenőrzés, tehát ez azt jelenti, hogy az első igénybe vételt követő 3 évben, vagy harmadik adóév végig egyszer a NAV-nak ki kell jönnie ellenőrizni az adózót. Itt fontos az, hogy minden olyan dokumentációnk meglegyen, ami alátámasztja nem csak azt, hogy milyen módon érvényesítjük az adókedvezményt, tehát hogy valóban csak az adó, számított adónk 80%-áig vesztük igénybe, hogy van még egyébként igénybe vehető adókedvezményünk, tehát még nem használtuk fel az egészet, hanem egyébként arra is, hogy azt is ilyen esetben tehát azt is ilyenkor ellenőrzi az adóhatóság, hogy egyáltalán jogosultak vagyunk-e igénybe venni adókedvezményt. És ugye ez abból a szempontból egy fontos dolog, hogy amikor előkészítünk egy beruházást, végig gondoljuk, hogy mit akarunk csinálni, milyen feltételekkel, hol, és kidolgozzuk ezt a koncepciót, és ezt bejelentjük a pénzügyminisztériumnak, akkor ott, ugye ha csak nem esünk ilyen speciális EU-bizottsági jóváhagyási kötelezettség alá, akkor az ott a pénzügyminisztérium befogadja a mi bejelentésünket, nyilvántartásba veszi, és ennyi. Tehát, hogy ő ott azt vizsgálhatja, hogy mondjuk szükséges-e valamit hiánypótolni, minden adat be van-e írva, nincsen valami logikai bukfenc, de hogy alapvetően az, hogy helyes-e az az adattartalom, amit mi beírunk a bejelentésünkbe a beruházás kapcsán. Valóban alkalmasak vagyunk-e arra a jogcímre, amilyen jogcím alapján az adókedvezményt igénybe akarjuk venni, azt nem ellenőrzi ezen a ponton a pénzügyminisztérium. Tehát ezt az adóhatóság fogja ellenőrizni akkor, amikor először kijön. És ugye elképzelhető olyan eset, hogy adott esetben már harmadik éve folyik tehát kész a beruházásunk, üzembe helyeztük, aktiváltuk, elindul a gyártás, a termelés, tehát működik az az eszköz, amit mi beruháztunk, és mondjuk a harmadik évben jön a NAV, és azt mondja, hogy egyébként nem is felelünk meg itt az igénybevételi feltételeknek, nem érvényesíthetjük ezt az adókedvezményt. Na, ilyenkor van az, hogy ott igenis jön a bírság kockázat, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, illetve akár adóbírság is bizonyos esetekben. Tehát, hogy ezt itt ilyenkor egy jogosulatlanul igényelt adókedvezményt, ezt úgy tekinti az adójog, mint egy meg nem fizetett adót. Tehát, hogy itt nagyon oda kell figyelni a részletekre, pláne azért, mert hogy nem az elején kapunk egy áment a mi beruházásunkra, hanem utólag fogja ezt a NAV ellenőrizni. Amivel erre fel tudunk készülni, az tényleg az, hogy minden feltételt, tehát az adott igénybevételi jogcímhez kapcsolódó összes feltételt megvizsgálunk tételesen, ledokumentáljuk, hogy mi minden egyes feltételnek megfeleltünk, összeszedjük azokat az írásos háttér anyagokat, amik ehhez szükségesek, számlákat, szerződéseket, nyilvántartást vezetünk, stb. És ez alapján tudjuk nagy eséllyel azt bizonyítani, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy az adókedvezményt igénybe tudjuk venni.
Önök az adóinfót az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Klamba Viktória, az Eresen vezető adómenedzsere volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.